Vendégünk a stúdióban továbbra is Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Ezt az adásunkat felvételről hallják, a felvétel ma délelőtt készült. A hírek előtt arról beszéltünk, hogy milyen választói csoportokat próbál itt a maradék néhány napban megszólítani a Fidesz, és beszélt egy kicsit Budapestről is, hogy Budapesten talán egy kicsit jobb eredményt értek el, mint 2002-ben, de még mindig az látszik, hogy nagyon jelentős volt az MSZP-SZDSZ koalíció fölénye. Ebből milyen tanulságokat szűr le a későbbiekre nézve adott esetben?
Sokat kell dolgozni Budapesten. Az elmúlt néhány évnek megvan azért az eredménye. Most illenék számokat is mondanom, de fejből nem tudom önnek ezeket ideidézni. A helyzet javult, folytatni kell azt a munkát, amit megkezdtünk. Választókerületi elnököket bíztunk meg egy-egy körzetben a munka irányításával. Ez hatékonyabb, mint hogyha egyetlen központból vezényelnénk mindezt. A parlamentben is valószínűleg majd hangosabban és erélyesebben és talán gyakrabban is kell megszólalnunk budapesti ügyekben. Magyarország egy ilyen ország, minden pártnak kell, hogy legyen két arca, egy budapesti, meg egy vidéki is. Mármint úgy értem, hogy a programjában megfelelő arányban, de kellő súlya kell, ott legyen egy külön budapesti program is. Nekünk van ilyen programunk.
Kudarcként értékeli, hogy Budapesten mintha nem sikerült volna nagyobb tömegekben új választói csoportokat megszólítani a Fidesznek 2002-ben.
Budapest nehéz hely a mi számunkra. Ugye mi a munka otthon család pártja vagyunk, ráadásul egy nemzeti párt. Mi a hagyományokat fontosnak tartjuk. Egy ilyen gyors, alapvetően liberális attitűdű, állandóan új lehetőségeket kereső hely, mint amilyen Budapest, a számunkra nehezen megközelíthető, mert szintén gyorsak, újítóak, a kortárs eszméket, irányzatokat befogadni akaró párt vagyunk, de ezt mi sohasem tesszük úgy, hogy elközben elfeledkeznénk akkor, és összegyúrni azt, ami volt, azzal, amivé lehetünk, az mindig egy fáradtságosabb munka, mint egyszerűen csak a modernitás vagy haladás nevében mindent bezúdítani az ajtón vagy az ablakon. Tehát nekünk mindig egy lassú munka, egy alaposabb megemésztése szükséges az új dolgoknak ahhoz, hogy az ne önfeladás legyen, hanem a korábbi nemzeti hagyományokat erősítő építkezésé váljon. Most ezt egy ilyen városban, mint Budapest, ez csak nagyon szívós, hosszú évekig tartó munkával lehet megvalósítani. Tehát itt a korszerűségnek két fölfogása áll egymással mindig szembe, a baloldal képvisel egyet, és mi egy másikat. Mi mindig tovább építeni akarunk valamit, és sohasem a múltat végképp eltörölni, vagy a hagyományokat, mint rossz tehertételt, utipodgyászt ablakon kidobni. Ez számunkra elfogadhatatlan. Tehát az új jelenségeket is mindig, mondom még egyszer, meg kell emészteni, és egy bizonyos keretbe kell foglalni. És Budapest egy olyan púzáló világ, amelyik talán gyorsabban akar haladni, bátrabban nyit, mint ahogyan ezt mi tesszük. Hosszú évek munkára lesz még itt szükség, amíg a Fidesz igazából meg tudja vetni a lábát Budapesten. Megvetni a lábat alatt nem azt értem, hogy megmaradni, mert ahhoz persze elég erősek vagyunk, ez a város elég erős ehhez, hanem mármint a Fidesz ebben a városban is elég erős ehhez, hanem többségre jutni.
Az hát egy, ugye az látszik, hogy a listás eredmények megnyeréséhez mindenképpen kell a fővárosban egy jobb eredmény, ha nem is győzelem.
Ez így van. Dolgozni kell. Nincs jobb ötletem.
A kampány utolsó néhány napjában milyen személyi ajánlattal vág bele a Fidesz, hiszen a múlt héten ön visszavonta a saját miniszterelnök jelöltségét az MDF-fel folytatott tárgyalások eredményeképpen, kormányfőhelyettes jelöltje sincs így a Fidesznek, tehát mit mond majd a választóknak, főleg adott esetben azoknak a választóknak, akik önre személyesen szeretnék leadni a voksát?
Hát, őket biztatnám, hogy ezt csak tegyék meg továbbra is. A Fidesz kampányát továbbra is magam vezetem, a Fidesz Magyar Polgári Szövetséget is, mondhatjuk nyugodtan, hogy a nagy egységes jobboldali szövetséget szintén én vezetem, és remélem lesz is elég bizalom, nincs okom az ellenkezőt föltételezni a választások után is, akkor is én fogom vezetni. Tehát aki...
Igen, de ugye 1994 óta gyakorlatilag nem volt olyan helyzet, hogy egy párt úgy ment volna bele a választási kampány utolsó néhány napjába, hogy a választóik ne tudták volna, hogy ki lesz a miniszterelnök jelöltje, vagy a tárgyalások során kinek a személyét támogatja a miniszterelnök.
94-ben volt utoljára ilyen eset, amikor az SZDSZ bejelentette, ugyanaz a helyzet állt elő, mint most egyébként. 94-ben. Az SZDSZ bejelentette, hogy a választások megnyerésére leginkább esélyes, MSZP-nek a Horn Gyula által megnevezett miniszterelnök jelöltjét nem támogatja. Ezért Horn Gyula vissza is lépett, és lényegében az MSZP az utolsó szakaszt azt miniszterelnök jelölt nélkül tette meg. Aztán ezt persze elfogadta Horn Gyulát, és
igen, ugye 98-ban és 2002-ben világos volt a helyzet.
Boldogan éltek, még meg nem haltak 94-től egészen 98-ig. A helyzet most annyiban hasonló, hogy nem lehet az MDF nélkül polgári kormányt alakítani, az MDF pedig bejelentette a maga igényét vagy véleményét, viszont nem fogadja az én személyemet, ugyanott vagyunk, mint ahol 94-ben az MSZP meg az SZDSZ volt. Én ezt tudomásul vettem. Én azért nyilvánultam meg ebben a kérdésben, mert szerettem volna érzékeltetni az ország teljes nyilvánosságával, és különösen a ránk szavazókkal, hogy bennünk megvan a készség, meg a nyitottság, hogy együttműködve az MDF-fel leváltsuk a mostani kormányt, és ennek semmilyen személyes ambíció nem lehet az akadálya. Az én személyem, az én személyes ambícióim sem lehetnek a polgári összefogás előtt a akadályok. Azt a képességünket is bemutattuk, hogy meg tudunk nevezni az MDF házatájáról is, vagy hozzájuk köthető világból olyan szemét, aki jó miniszterke lehet ennek az ország. Tehát mindenki megnyugodhat, rendelkezünk megfelelő személyi alternatívákkal, abból egyet be is mutattunk, de még más alternatívák is léteznek, majd meg fogunk egyezni az MDF-fel. Most nem a Fidesznek kell, hogy legyen miniszterelnök jelöltje, hanem egy polgári miniszterelnök jelöltre van szükség, amely képes az MDF-nek is, meg a Fidesznek is hát fölmutatni a bizalmát.
Ön esetleg vállalna más szerepet is, mint a miniszterelnöki pozíció egy esetlegesen létrejövő, választások után létrejövő Fidesz, netán MDF kormányban, ami nem a miniszterelnöki pozíció?
A kormányt a miniszterelnök alakít. Aztán majd a miniszterelnök fölkéri a megfelelő személyeket, és a megfelelő személyek majd nyilatkoznak. Senkinek nincsen joga, az én esetemben is igaz, megelőlegezni egy leendő miniszterelnök személyi döntéseit.
Milyen szerepet szán Mikola Istvánnak, aki ugye több héten keresztül kormányfő helyettes jelölt volt, és azután, miután múlt héten ön visszavonta a miniszterelnök jelöltségét, az ő helyettesi jelöltségét is visszavonta. Tehát milyen szerepet kap ő egy esetlegesen nyertes választás után, vagy egy esetlegesen vesztes választás után?
A két dolog összeköttetésben áll egymással, mármint a miniszterelnök meg a miniszterelnök helyettes, illetve miniszterelnök jelölt és miniszterelnök helyettes jelölt. Így értelemszerűen azzal, hogy a polgári oldalnak kell miniszterelnököt adni, és nem a Fidesznek önmagában, és én visszább léptem, ez Mikola Istvánra is vonatkozik. Végzi a munkáját, járja az országot, egy kiválóan fölkészült egészségügyi szakember, aki képes arra, hogy a magyar egészségügyet rendbe hozza. Még egyszer mondom, ha lesz polgári miniszterelnök, és én bízom abban, hogy lesz, minden személyi döntés kizárólag ő rá tartozik.
Tehát egyelőre nem tudja megelőlegezni, hogy ő kap-e bármilyen kormányzati pozíciót.
Hát én csak a maga nevében tudok beszélni, és mint mondtam,
hogyan értékeli az ő szerepvállalását a kampányban?
Én nagyon régóta dolgozom együtt Mikola Istvánnal. Jó miniszterem volt. Szerintem a népegészségügyi program, amit kidobott, az idő próbáját kiállta. Az ellenfél nagyon támadta, csak egész egyszerűen sútba dobta a választások után. Becsülöm őt, mert kemény ember. Még a legnagyobb nemzetközi cégekkel is meg tudott úgy állapodni a mi kormányzásunk idején, hogy nem lehet jobban emelni a gyógyszerek árát, magasabban emelni, mint 4%, amit én egy komoly politikusi és emberi tettnek tekintek. Az egy más dolog, hogy 2002 után a mostani kormány ezt a megállapodást kidobta, mondván, hogy a 4% is sok, és új megállapodást kell kötni, ebből lett aztán a 100%-ot is időnként meghaladó gyógyszerár emelés, ami összességében valahol talán a 30-40% között van. Úgyhogy ezzel...
Hát, hogy mondjam. És is tett, amelyet az ellenfél kihasznált. Ezek után hogy ez
így van. Mikola István egy olyan ember, aki egy szigorú ember, és időnként olyan véleményeket is megfogalmaz, amely egyáltalán nem találkozik a társadalom többségének a véleményével.
Ez egyben az önkritikája is ez iránta?
Ez nem kritika, ez ténykérdés. Vanunk, ezt mindenki láthatja. Emlékeztet arra a szülőre, akinek fiatal gyerekei vannak, és kamaszkorban vannak, és szigorúan és időnként igazságtalanul és kevés megértéssel fordul feléjük. Hát mindenkinek vannak ilyen élményei a saját fiatal korában, nem is a saját szüleiről, akkor hát a barátainak a szüleiről. Ez egy létező típus.
Na jó, csak a választási kampányban ez hát nem elég súlyos ez károkat okozhatott.
Ez így van, de még egyszer mondom, a választási kampány az fontos, de a választási kampány nem azonos a ravassággal, ugye? Vagy rabaszkodás. A választási kampányban mindenki önmagát. Mikola István egy ilyen személyiség. ennek minden tehertételével együtt, ami a kampányoknak nem tett jót. Más tulajdonságai meg jót tettek, mert az egész országban ma senki nem tud fölmutatni rajtunk kívül egy olyan elszánt és kemény embert, aki képes lenne a magyar egészségügyet rendbe hozni. Nézzük meg egymás után, hogyan sültek fel ezzel a baloldali egészségügyi miniszteri elnökjelöltek. Hát, bocsánat, de hát, mint egy veszekedős házasságban a tányérok olyan gyorsasággal szoktak fogyni, hát nem is tudom már hányadik minisztere van a mostani kormánynak, egészségügy minisztere, és az egészségügy egyre rosszabb helyzetbe kerül. Nem látok más embert ma Magyarországon, aki elég kemény, elszánt, és szakmához, hogy a magyar egészségügyet rendbe hozza, mint más, mint Mikola István. Tehát ezt az erényét, ezt nem kellene kétségbe vonni. Minden, még egyszer mondom, a mai politika szempontjából hátrányos tulajdonságával egyetemben.
Vendégünk a stúdióban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, az adást felvételről hallják, a hírek után folytatjuk.